14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos, száraz, kora nyárias idő. A híradást Berente Marian szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra múlt 5 perccel, a szerkesztő López Brigitta nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Egy speciális szűrési módszer segíti a betegek bőrrák szűrését, az évenkénti vizsgálat pedig nagyon fontos, már is hallhatják, hogy miért.
Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott.
A nemzetközileg is elismert vizsgálat középpontjában a melanoma korai felismerése áll, hiszen Magyarországon évente csaknem 2000-re tehető az újonnan felismert betegek száma, és csaknem 400-an veszítik életüket. A módszerről, eredményekről és a bőrrák szűréssel kapcsolatos félelmekről is beszélgetünk hamarosan. Aztán több mint 5 és 8 óra. Bizony, ezek a számok a kisgyermekek és a tinédzserek napi szintű képernyő előtt töltött idejét jelzik. Szakemberek szerint nem ritka eset az sem, hogy egy másfél éves gyermek akár naponta fél órát is eltöltsön a digitális eszközök társaságában. De vajon mi a helyzet az óvodásokkal?
Bejött a kisgyermek az óvodába, hosszasan sírt, amikor a napirendben odaértünk, hogy ebéd, uzsonna. Kollégáim próbálták terelni a gyermeket, aztán kiderült, hogy a gyermek csak akkor eszik, hogyha telefonon valamiféle filmet vagy mesét néz.
A kisgyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért országos együttműködésre lépett a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház, de vajon hogy néz ki ez a gyakorlatban? És a digitális eszközhasználat miért vált már a sürgető társadalmi kihívássá? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk adásunkban fél tíz után. SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Ön mikor vizsgáltatta meg a bőrét utoljára? Sokakban a válasz egyértelmű, de vannak olyanok is, akik soha nem voltak még bőrrák szűrésen. Pedig fontos. Május első hétfője a melanóma világnapja, így az országban figyelemfelkeltő kampányokkal informálják a lakosságot a halálos bőrrák okairól és a szűrés fontosságáról. A melanóma a legagresszívabb daganatok közé tartozik, mely villámgyorsan adhat áttétet a nyirokcsomókba, belső szervekbe, agyba és a bőr többi területére is. A bőr vizsgálatát azonban egy egyedülálló, úgynevezett mintakövetéses módszerrel is fel lehet térképezni. De hogy mi ennek a lényege, hamarosan erről is mesélünk Önöknek, de előtte hallgassuk meg Deák Dóra összeállítását a témában.
Jánosi Noéminek a testén 8 évvel ezelőtt találtak melanómát. Hogyan is derült ki ez?
Még fiatal voltam, amikor az egyetemről lehetőséget kaptam egy bőrrák szűrő cégnél, Melanoma Mobilnál.
Tegyük hozzá, hogy marketingasszisztensként dolgozott ennél a cégnél.
Igen, fontos volt úgy elérni az üzenettel azoknak az embereknek, akik nem jöttek vissza szűrésre, mert hogy nem veszik észre nap mint nap, hogy hogyan változik az anyajegyük, és ez igenis fontos, és akkor mi felelünk értük, hogyha már egyszer eljöttek hozzánk és tudják ezt a szűrési módszer lényegét, akkor visszajöjjenek és nézessék. Én is elmentem ezután egy másik nemzetközi lánchoz dolgozni, és akkor nekem is ugyanez, hogy nem volt időm, nem volt energiám, mert ez nem fontos, mert én látom a bőrömet, és amit ott megtanítottam, az igazából elért engem, hogy ez a hírlevél, hogy ennye-bennye 2 éve nem voltam szűrésen, és akkor itt elgondolkodtam, hogy én papolok, meg papoltam arról, hogy jöjjenek vissza az emberek, és hát akkor erőt vettem én is magamon, és időt szántam rá, és milyen jól tettem. Akkor még nem látszódott, hogy ez egy melanóma.
Csak egy anyajegy volt?
Egy anyajegy volt, ami változott a 2 évhez ezelőtti állapotához képest.
Miben változott? Megnagyobbodott? Vagy ezt észreveszi egyáltalán az ember?
Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, senki nem gondolta volna azt, hogy akkor ott az most változik. Nem néztem, nem méregettem. Ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor ugye a többi doktor is megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott. Nagyobb is lett, csúnyább is lett, fekete is lett a közepe, olyan furcsa fehér pöttyök lettek benne, és akkor mondták, hogy egy megelőző cél célú eltávolítást javasolnak. Én rögtön elmentem, mert tudtam, hogy ez nem játék. Rá egy hétre már hívott a doktornő, és mondta, hogy üljek le, mert hogy baj van. Nem az a nagy baj, mert nagyon-nagyon jó, hogy eljöttem erre a szűrésre megint. Akkor most gyorsan onkológia bejelentkezni, és akkor a procedúra onnantól kezdődött. Egy jó 6 éves procedúrám volt.
Most vettem részt egy 20 perces melanoma bőrrák szűrésen, amelyet dr. Kovács Ruzsina bőrgyógyász szakorvos, a melanoma mobil bőrgyógyász szakorvosa végzett el. Testemen különböző pontokra helyezett matricákat, hogy nagyjából meghatározzuk bizonyos távolság alapján az anyajegyeket. Miért volt erre szükség?
Tulajdonképpen a matricákat elsősorban orientáció céljából helyeztem fel, ahhoz, hogy a dermatoszkópos nagyított képet be tudjuk azonosítani, ahhoz egy bizonyos sorrendet követünk, amelyekhez a matricákat hívjuk segítségül.
Azt meg tudjuk nézni, hogy hány matrica került rám?
Hát arról tudok beszámolni, hogy hány dermatoszkópos képet készítettem, ez körülbelül olyan 78 darab volt, ez egy kicsit átlagon felüli, anyajegy számot takar.
A talpamtól egészen a tenyeremig és a fejem búbjáig kerültek a testemre matricák. Mit kezdenek ezután a fotókkal?
Ugye 3 sorozat készült a vizsgálat során, az első sorozatban minden régiót végigfotóztunk. Azért fontos ez a sorozat, mert hogyha a kiértékelő orvos ezeket a képeket összehasonlítja, ebből egyértelműen szembe tűnik, hogy egy új képlet megjelent vagy sem. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a melanomáknak a több mint 2/3 az nem egy meglévő anyajegyből alakul ki, hanem újonnan alakul ki.
Az első fotósorozatnál lényegében távolról készültek a képek, a második fotósorozatnál már különböző matricák környezetét fotózták.
És ez esetben, hogy a matricák környezetét fotóztuk, gyakorlatilag elősegíti ez a fotó azt, hogy be tudjuk azonosítani, hogy a nagyított 3. sorozat dermatoszkópos képet meg tudjuk mondani, hogy melyik anyajegy, amit el kell távolítani. Ugye a dermatoszkópia maga az egy szerkezeti képet létrehozó nagyító, ez egy 10-szeres vagy akár 20-szoros, 40-szeres nagyítást is jelent. Viszont annyit tudni kell, hogy hiába vannak dermatoszkópos jelek az anyajegyek vagy a melanómák tekintetében, és ahhoz, hogy objektíven meg tudjuk mondani, hogy egy anyajegy valóban változott vagy sem, fotóra van szükség.
SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és írják meg nekünk, hogy önök tartanak-e a bőrrák szűréstől, részt vettek-e már egyetlen ilyenen, vagy járnak-e rendszeresen. SMS számunk ugye még egyszer 0639666, Viberen is megtalálnak minket. Stúdióban vendégünk dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvos, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt ugye egy nem hagyományos bőrrák szűrésről beszélünk. Mi ez pontosan, hogyan működik? Miben más, mint a többi?
A hagyományos bőrrák szűrés során az történik, hogy a páciens levetkőzik, átnézzük a bőrét, és ezzel az előbb említett dermatoszkóppal megnézzünk minden olyan képletet, amit szükségesnek tartunk, tehát az összes anyajegyet.
Ez egy nagyító, ami világít?
Ez egy speciális fényforrással rendelkező nagyító gyakorlatilag, ami lehetővé teszi, hogy a bőr szerkezetébe bepillantást nyerjünk. Ezzel az ott lévő sejtek eloszlására következtetve egy diagnosztikus eszközről van szó. Tehát a szabad szemmel látottaknál sokkal részletesebb képet ad az adott bőrképletről, ami alapján el tudjuk azt dönteni, hogy ez egy jó indulatú képlet, vagy esetleg olyan probléma merül föl, hogy el kell távolítani szövetteni vizsgálathoz. Ez nagyon fontos, hogy egy tetőtől talpig történő vizsgálat. Viszont ez egy aktuális állapotot mutat, az aktuális jeleket látjuk. Amilyen szűrővizsgálatot mi végzünk, annak az a lényege, hogy egyrészt történik egy helyszíni vizsgálat, történik egy képrögzítés, tehát az aktuális állapotot lefotózzuk távolról, közelről, illetve minden olyan bőrképletet, amit a szűrőorvos szükségesnek gondol, még dermatoszkóppal is. Lesz egy szűrési eredmény, amit mindig egy másik bőrgyógyász, adott esetben 2-3 bőrgyógyász konzultációja követ, tehát több szem többet lát alapon. Viszont a lényeg, hogy a kontrollvizsgálat során elvégezzük ugyanezt a szűrővizsgálatot, ez általában éves kontroll, és összehasonlítjuk a felvételeket. Tehát nem csak azt látjuk, hogy az aktuális látottak alapján van egy gyanús képlet, hanem hogy változás látszik-e bármelyik anyajegyen vagy bőrképleten, mert a problémás dolgok mindig változással járnak. Tehát egy rossz indulatú folyamat az folyamatosan változik. És egy korai melanómánál például lehet, hogy nincsenek még olyan jellegzetes szerkezeti képek, ami mondjuk egy hagyományos dermatoszkóppal kiszűrhető, viszont hogy a gyanú az már felmerül abból, hogy változik. Természetesen nem minden változó képlet problémás. Tehát ez a követéses vizsgálatnak a lényege, hogy olykor annyira korai, olyan apró, gyakorlatilag mikromelanómát is ki lehet szűrni, ami nem feltétlen mutat dermatoszkópos jelet, még csak a változást.
Fantasztikus, én teljesen Dr. House jutott eszembe.
Igen.
Hogy, hát ilyen kis team dolgozik, és hogy több szem többet lát, ugye mennyire fontos, hogy valamikor elsiklanak egy részlet fölött. Itt pedig el lehet, hány fotót készítenek, ha valaki megérkezik. Ilyen 70-80-at hallottunk a bejátszóban.
Ez attól függ, hogy hány anyagja van egy speciálisnak, milyen a bőre. Akár 500, tehát van több száz anyagyes speciálisunk is, vannak nagyon magas rizikójú páciensek, akiknek nagyon-nagyon sok anyagy van a bőrön, ott különösen nagy jelentősége van egy követéses vizsgálatnak. Tehát ez abszolút pácienstől függő, attól függ, hogy mennyi vizsgálandó képlet van a bőrén.
Nyilvánvalóan, ha először megyek egy ilyen vizsgálatra, akkor azt még nem nevezhetjük követésesnek, hiszen nincs egy évvel az előtti fotósorozat, de gondolom, hogy már az első vizsgálatnál is sok minden kiderülhet.
Persze, természetesen egyrészt megtörténik egy ugyanolyan vizsgálat, mint egy hagyományos szűrés során, történik egy képrögzítés, és ezeket a képeket utána nyugodt körülmények között felnagyítva a nagy monitoron egy másik bőrgyógyász szakorvos végignézi, tehát eleve egy nagyon alapos vizsgálatra van, lehetőség hosszan gondolkodni akár adott képleten, és a szűrési módszerünkbe be van építve egy konzultációs rendszer, tehát minden olyan képletet, aminél azt gondoljuk, hogy egy nehezebb, egy problémásabb, egy kérdésesebb, konzultálunk kollégákkal, illetve minden kimetszésre javasolt képletnél is megtörténik egy legalább egy, vagy akár több szakorvos általi konzultáció, és úgy hozunk döntést, ami azt gondolom, hogy egyedülálló.
Mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat?
Ez is attól függ, hogy kinek hány darab anyajegye van, 20 perctől akár egy órán keresztül is tarthat maga a szűrés, és hát a kiértékelés az szintén anyajegy számtól függően különböző idő tartamot vett igénybe.
Mi magunkat hogyan tudjuk ellenőrizni? Ugye nagyon sok mesterséges intelligencia alapú rendszer van, ami nem biztos, hogy jó, de lehet, hogy éppen tud segíteni. Álljunk neki egyáltalán, ha feltűnik valami, hogy mi ott diagnosztizáljuk magunkat, vagy azonnal forduljunk. Ha igen, akkor milyen esetekben bőrgyógyászhoz?
Diagnosztizálni semmiképpen sem, javasolnék otthon melanoma bőrrel szűrés témában, már csak azért sem, mert mi is csak dermatoszkópos kép alapján vállalhatunk felelősséget a kimondott diagnózisért, ami otthon azért viszonylag ritkán áll rendelkezésre, és az AI sem dermatoszkópos képet kap az esetek jelentős részében. Ami az önvizsgálatnál fontos, én azt gondolom, hogy ismerjük a bőrünket, tudjuk, hogy milyen képletek vannak rajta. Legyen rendszeres szűrővizsgálat, de ha a szűrések között észreveszünk valami látványos változást a bőrünkön, akkor azzal forduljunk a javasolt kontrollszűrés előtt szakorvoshoz. Tehát azt lássuk, hogy a meglévő anyajegyünk mondjuk hirtelen növekedni kezdett, megváltozott a színe.
De mi a látványos? Fél milliméter vagy öt
ami
milliméter?
Feltűnik.
Ami feltűnik.
Ami feltűnik, azt mondanám, hogy az
jó, csak furcsa, mert minden nap látjuk magunkat, ugye? Tehát ezért látom minden nap azt az anyajegyet, tehát nekem nem annyira feltűnő.
Igen, pont ezért mondom, hogy ami feltűnik.
Ami feltűnő, világos.
Nagyon lassan nőnek a melanómák, tehát azért én azt tapasztalom, hogyha valaki évente jár szűrésre, egy év alatt elég kis változás látható, tehát egy melanóma is viszonylag kicsit változik. Ezt látjuk, ha mondjuk egy eltávolítási javaslat nem történik meg, visszajönnek kontrollra, utána megtörténik, látjuk a szövettant, tehát nagyon kevés olyan melanoma van, ami gyorsan nő. Így azt gondolom, hogy az éves szűrés az megbízható, tehát nem kell attól tartani, hogy közben nagy baj van. Nagyon ritkán vannak gyorsan növő képletek, de az meg feltűnik annak, aki ismeri a bőrét. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy nem gyógyulósebb van, hetek óta nem akar begyógyulni, azt érdemes megmutatni. Ha azt látom, hogy hirtelen odanőtt valami a bőrömre, ami növekedik, azt is érdemes megmutatni. Ha meglévő képleten feltűnő változást látok, azt is, de így is sokszor azt látjuk, hogy mondjuk egy esztétikai eltérés miatt aggódik valakit, ezt megnyugtatjuk akkor is. Következő szűrésen várjuk.
Egyáltalán mi az oka a melanoma kialakulásának?
Ez egy összetett dolog, mindenképpen van genetikai háttér, ez igazolt is, emellett vannak rizikót növelő tényezők. Az UV-fény provokáló szerepe az vizsgálatokkal is igazolt, tehát minél több UV-fény terhelés éri a bőrt, annál nagyobb a melanóma és egyéb bőrrákok kialakulásának a kockázata, illetve genetikai tényező, a bőrtípus is, a világos bőr, világos szem, világos haj, ez mind-mind rizikót növelő tényező, illetve a családban előforduló rosszindulatú bőrdaganat is növeli az egyenessági rokonoknál bőrdaganat kialakulásának az esélyét.
Vannak-e más tünetei a melanómának, vagy már csak akkor, ha áttétet okoz, tehát ha már baj van?
A szűrésnek az lenne a lényeg, hogy a lehető legkorábbi állapotban szűrjük ki. Az, hogy milyen stádiumban van egy melanoma, mindig a szövettani vizsgálat mutatja meg. A melanoma legkorábbi állapot az in situ állapot, az annyira vékony, annyira felületesen van a bőrben, hogy nincsen esélye áttétet adni. Ennek nyilván nem is lesz különösebben tünete. A cél az,
tehát minden esetben a bőr felszínén alakul ki.
Igen, a bőr felszínén alakul ki, és a korai melanómák egy bizonyos réteg fölött nem tudnak áttétet adni, nincs rá esélyük. És még ezután is, hogyha növekedik egy melanóma, bizonyos ideig, bizonyos vastagságig még mindig korainak számít, csak nem nulla az esély az áttét képződésnek. Tehát a szűrővizsgálatoknak az lenne a lényege, hogy ez a panaszt nem okozó, egyébként már dermatoszkópos jelekkel vagy követéses vizsgálatokkal kiszűrhető melanóma észlelve legyen, a megoldás a sebészi kimetszés, a diagnózis a szövettani, de ha korai melanóma van, azzal, hogy kiveszik a melanómát egy megfelelő biztonsági szegéllyel, gyakorlatilag garantáltan gyógyul. Tehát ez a célja a szűrésnek, hogy ne akkor vegyük észre, amikor már gyakorlatilag ordító tenyérnyi kisebesedett melanóma van, és esélye van annak, hogy már szúródott, mert akkor ez egy sokkal nehezebb és problémásabb helyzet.
Igen, de ha a bőr felszínén van, akkor nem mindegy, hogy mondjuk halántékon, ahol rendkívül vékony a bőr, vagy mondjuk combon, vagy
ennek
hasfalon.
Nincs jelentősége.
Kimetszés szempontjából nincs jelentősége?
Esztétikai céllal van, tehát az van, hogy most az arcomon van egy...
Arra, bocsánat, csak arra gondoltam, hogy közelebb elérhet olyan szervet áttét kapcsolatban.
Nem, ez nem így, nem, szerencsére nem erről van szó. Tehát itt az a lényeg, hogy a bőr rétegeim belül hol helyezkednek el a melanoma sejtek. És az mindegy, hogy az arcom van, mindegy, hogy a lábom van. Ilyen szempontból ennek nincsen szerencsére jelentősége.
Növekszik a vizsgálaton való résztvevők száma, és növekszik a negatív végkifejlet is? Igen, próbáltam a helyes szavakat megtalálni.
Igen, szerencsére azt látom, hogy valószínűleg célba érnek ezek a kampányok, és egyre többen jönnek el szűrővizsgálatra, és aki eljön, azért utána jön rendszeresen, tehát az üzenet az nagyon sokaknál átjön, és ezáltal nagyon korai melanómákat tudunk kiszűrni, tehát mi az általunk kiszűrt melanomáknak a 40%-a in situ, tehát a lehető legkorábbi állapotban lévő, és még a következő 50% is gyakorlatilag a korai, de már nem in situ állapotban van. Tehát szerencsére nagyon kevés olyan páciensünk van, aki úgymond nem a... Tehát mondhatjuk, hogy későn érkezett, és azt gondoljuk, hogy ennek a kampányoknak van ebben nagyon nagy jelentőség, ez a cél.
Ugye a fókuszban most a melanoma van, ez a legagresszívabb daganattípus, de más bőrrákos elváltozást is diagnosztizálni lehet, gondolom ezzel a módszerrel is.
Természetesen, igen. A melanóma az a festéktermelő sejteknek a rossz indulatú bőrdaganata, de van hámsejtekből kiinduló bőrdaganat is, ezek valójában a bőrrákok, tehát a melanóma az nem a bőrrákok kategóriájába tartozik. A bőrráknál szintén lehet genetikai hajlam, de ott egyértelműen az UV-fény provokációnak van szerepe, tehát gyakrabban, tehát krónikus fénynek kitett területen alakul ki. Ebből is többféle típus van. Van, ami nagyon gyakori, de szerencsére nem ad áttétet, és van olyan, ami szintén áttétképzésre alkalmas bőrdaganat, de ezen a szűrővizsgálaton természetesen nem csak az anyajegyeket nézzük, nem csak a melanómákat, hanem az összes bőrdaganat megelőző állapotot, bőrrákot is szeretnénk kiszűrni, hogy ezzel a túlélés esélyét növeljük.
Nagy Gergely írt nekünk a 0639666-os számra, a nap sokkal erősebben süt, mint 50 évvel ezelőtt, ezért van több melanóma, és szerintem ez a klímaváltozás oka is. Hát nyilvánvalóan, ha visszagondolunk gyermekkoromra, ott a kettes naptej, az néha-néha használtuk, most 50-es, sőt már 100-as kivitel is kapható. Nyilvánvalóan ezeket kötelező lenne használni, ugye?
Hát, amit megtehetünk a bőrünk védelme érdekében, az a fényvédelem a szűrővizsgálat mellett. Fényvédelemből azt érdemes választani, aminek van is értelme, tehát erős fényvédő. Én a 30-as faktorszemnel határoznám meg a belépőt, igen, és bőrtípustól függően, évszaktól függően, éghajlati viszonyoktól függően, akár 50 pluszos fényvédőig is érdemes, mert én személy szerint 50 pluszosat használok. Azzal, hogy erősebbet használok, nem teszek bajt. Én szerintem ezt érdemes a napi rutinba beépíteni, hiszen ha reggel bekenem magam, akkor megvédem a bőrömet a napi fényterheléstől.
És ha már a naptejekről beszélünk, akkor fontos megemlíteni, hogy már májusban rendkívül fontos a bőrvédelme, mivel a tavaszi napsugárzás intenzitása hirtelen megnő, miközben a hőmérséklet még csak csalóka. Az erős UV-sugárzás pedig könnyen leégést és tartós károsodást okozhat. Most egy bejátszó következik. López Brigitta kérdezte dr. Bölcs Judit szakgyógyszerészt arról, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk naptejvásárlásakor.
Mi elsősorban arra szoktunk rákérdezni, hogy van-e valamire allergiája annak, aki keres naptejet. Lehetőleg minél kevesebb illatanyaggal ránézünk, látjuk, hogy sötét hajú, sötét szemű, kreolbőrű valaki, vagy egy vörös hajú, világos szemű szeplős, aki keres naptejet. Megkérdezzük, hogy gyereknek-e, felnőttnek-e, arcra, vagy teljes testre.
Ha nem szakember véleményét szeretnénk kérni, hanem mondjuk saját magunk sétálunk be, akár egy üzletbe, akár egy patikába, mi az, amit figyelnünk kell a naptejeknek a dobozán, az összetevők között, akár egy-két dolgot említsen meg.
Létezik olyan, hogy fel van dúsítva E-vitaminnal, C-vitaminnal, a C-vitaminnak eleve van egy antioxidáns hatása, ami megvéd a rákos betegségektől, vagy bőrbetegségektől. Érdemes megnézni, hogy mennyire vizes alapú, vagy zsíros alapú, hogy mennyire jön le a víz hatására. Tehát, hogy vízálló-e az a naptej. Hát a faktorszáma az mindenképpen lényeges. Én úgy gondolom, hogy egy 30 faktor alá nem nagyon érdemes menni. Tehát vagy nulla, vannak ugye fanatikusok, akik semmit nem használnak, vagy pedig 30 az a minimum, amelyik ilyen 10-20 faktoros, azok én azt gondolom, hogy akár mindegy is, hogy kenni vagy nem.
Én látok is ilyeneket egyébként drogériákban, tehát akkor ezek feleslegesen vannak a polcokon, mondhatjuk?
Hidratálnak. Az biztos, hogy nagyon jó tesz.
Legalább arra jók.
Arra jó. Én úgy gondolom, hogy ez akkor megnyugszik a lelke, hogy mégis valami faktort rákerült a bőrére.
Azok a napvédők, amelyeket a testünkre használunk, az arcunkra is használhatjuk, vagy arra külön kell vásárolnunk egy másik terméket?
Ez attól függ, hogy érzékeny-e a bőrünk, vagy nem. Akinek nagyon érzékeny az arcbőre, az használjon külön arcra valót, de én szerintem mindenki használhatja a testre valót is az arcra.
Amikor kilépünk a napra, vagy akár napozás előtt, mennyi idővel kenjük fel ezeket a készítményeket, mikor lesznek a leghatásosabbak?
Hát én úgy gondolom, hogy egy 20 perc, fél óra egész biztosan kell.
És akkor hölgyeknél erre rá lehet sminkelni, ugye? Tehát alapozót rá lehet tenni.
Igen, abszolút, sőt, vannak már olyan napvédők, amik magukba foglalják az alapozót, tehát színezett napkrémek, és akkor nem kell külön használni alapozót.
Gyerekekről még beszéljünk pár szót, náluk milyen faktorszám ajánlott?
Hát minél magasabb. A gyerekeket védjük nagyon, bőrük nekik még sokkal érzékenyebb. Elsősorban a sprayformát szeretik keresni a szülők, hiszen a gyerek futkos jobbra-balra, úgy kell útközben szaladtában lefújni, mint egy kis legyet, hogy meglegyen a fényvédelme. Nem vagyok abban biztos, hogy ilyen nagy ellenségnek kell a napot tekinteni. A nap nélkül nem lenne élet. Az biztos, hogyha a fokozatosságot követjük, azzal nagyon sokat segítünk. Tehát hiába kenünk magunkra egy 50 vagy 100 faktort, és kifekszünk egész nap a napra, az nem jó. Koratavasszal kell megpróbálni elkezdeni szépen fokozatosan hozzászoktatni magunkat a napsugárzáshoz. Kicsit edzi a pigment sejteket arra, amikor majd jön az erős napfény.
A stúdióban továbbra is dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvos, hallgattuk a bejátszót, és nekem is beugrott nagyon sok emlék, sőt, akár a ma reggelt is, ha nézem, hogy én be nem kenem az arcom, hát olyan kézzel fogjam meg a kormányt az autóba, krémes kézzel, nem strandra megyek, hát hogy kenném be magam? Ugye az emberekben azért ez benne van. Ha strandra megyek, akkor kell naptej. De ez nem így van. Tehát ha kilépünk a házból, akár télen is, akkor be kellene, hogy krémezzük magunkat.
Ezzel teljesen egyetértek pácienseknél, ha rákérdezünk a napozási szokásokra, vagy pedig látunk egy problémát, akkor jelzik, hogy ők nem szoktak napozni, és arra nem gondolnak sokan, hogy az is, ha nem is napozásnak nevezzük, igen, de ha egy városnézést csinálok egy mediterrán országban déli napfényben, vagy akár csak itthon kint töltöm az időt kertészkedéssel, az ugyanolyan fényterhelés, még ha nem is fekszem a napon, tehát a fényvédelemre ugyanúgy szükség lenne, és igen, ez a másik, amit hogy nem kenem be, mert belefolyik a szemembe, ragadok fehér, annyira jó minőségű fényvédőket lehet már kapni. Külön arcra kifejlesztett, és ott is különböző bőr problémákra, tehát zsíros bőrűeknél akár még mattító hatásút is, szinte mintha vizet fújnék a bőr, amire annyira híg kellemes állagú fényvédők vannak, amik nagyon magas faktorszámmal rendelkeznek fényvédelem szempontjából, tehát meg lehet találni azt, ami mintha be se lennék kenve, de mégis védve van a bőröm, akár rá lehet sminkelni tökéletesen nőknél, ez egy jelentős dolog.
Ha az adatokat nézzük, akkor 400 halálozás évente, ez nagyon-nagyon sok. De ennek mi az oka? Félelem, nem törődömség, tájékozatlanság, egyszerűen túl gyorsan változott a világ.
Sajnos ez egy nagyon magas szám. Az elmúlt 20 évben megduplázódott a melanómák száma. Itt Magyarországon is jelenleg évente mintegy 2800 melanómát szűrünk ki, és ebből még mindig 3-400 halállal végződik. Talán félnek az emberek a szűrővizsgálattól, ezt látom, és nem mernek elmenni. Tehát sokan azt mondják, hogy azért nem mennek
félnek,
el.
Félnek, de igen. Ez nem egy fájdalmas dolog.
A vizsgálat nem fájdalmas, pont ezért nem lenne szabad senkinek az életét veszteni el melanoma bőrrák miatt. Viszont a diagnózistól félnek, tehát szoronganak attól, hogy mi lesz a diagnózis, ezért inkább nem mennek el. Miközben, ha a probléma kialakult, az kialakult, és hogyha jár valaki szűrésre, korán észreveszik, akkor biztos, hogy meggyógyult tökéletesen. Tehát ezt kellene szem előtt tartani, hogy ne féljenek a diagnózistól, el kell menni, van jelentősége, van értelme, nem kell, hogy súlyos állapotban kerüljön kiszűrésre egy bőrdaganat.
Vajon normális dolog, hogy ennyi kemikáliát kerünk a bőrünkre, kezdődik egy SMS, nem lehetséges, hogy éppen emiatt növekszik a bőrrákosok száma?
Én ezt nem gondolnám. A fényvédő jelentőségét, azt nagyon-nagyon jó példázza, ha megnézünk például egy olyan idős ember bőrt, aki mondjuk földeken dolgozott, de nem napozott. És azok a részei a bőrének, ami kint van a napból.
A kamionsofőrrel láttam a bal oldal, hogy folyamatosan.
Pilótát is láttam, pilótás. Vagy egyszerűen mezőgazdasági munkát végző embernél, ahol elképesztően megöregedett, problémás, rengeteg bőrdaganattal, bőrdaganat megelőző állapot kialakulásával küzdő páciensnek a ruhával fedett bőre gyakorlatilag kisbaba bőrnek felel meg, elképesztően jól mutatja, hogy a fényvédőnek van jelentősége. Én azért bízom benne, hogy ezek a vizsgálatok, amik arra irányulnak, hogy biztonságosan a fényvédő, ezek megbízhatóak, mert azért ezt nézik, én szeretném azt hinni, hogy ez nem kérdés.
És még egy kérdés sorozat vagy csokor a végére, hol végeznek a műsorban ismertetett módszerrel melanóma vizsgálatot? Nagyon sokan feltették ezt a kérdést.
Ezt a fajta szűrési módszert a Melanoma Mobil cég végzi, van Budapesten is rendelő, illetve van vidéki rendelőnk is. Maga a módszer az egy általunk kifejlesztett saját módszer, Horváth Béla doktor úr fejlesztette ki 21 évvel ezelőtt, úgyhogy ez a Melanoma Mobil bőrrák szűrése.
Bízom benne, hogy sokan hallgattak minket, és sokan megfogadják a tanácsokat, amit nagyon szépen köszönünk dr. Újfaludi Adrián bőrgyógyász szakorvosnak. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt.
Köszönöm a meghívást.
2 perccel múlott 9:30, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek a mikrofonnál Karami Zsuzsa.
Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi, 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Ma kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességet lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, míg a 8-as szám a két egymásra tett gombócra emlékeztet. Sok fagylaltozó ma kedvezményekkel várja vásárlóit. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A híradást Berente Marian szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9:30 után vagyunk 4 perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nem árulunk el újdonságot azzal, hogy a fiatalok digitális eszköz használata drasztikusan megemelkedett az elmúlt években. A 8-12 évesek napi átlagos képernyőideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereké pedig, na most tessenek figyelni, eléri a napi 8 órát. A probléma már a legkisebbeket is érinti, a 1,5 évesek átlagos képernyő ideje közel 1,5 óra. Az elkeserítő adatokból kiindulva országos együttműködésre lépett a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórháza kisgyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért. Hamarosan az együttműködésről beszélgetünk, előtte azonban arról hallhatnak, hogy a Nagykanizsai Központi Óvodában próbálják az okos eszközök jó gyakorlatára megtanítani nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket is. Varga Tünde az óvoda vezetőjével, dr. Németné Kovács Edittel beszélgetett.
5-8 éve intenzíven meghatározóvá vált a családok és a társadalom életében, és ő a családok életében megjelent, ezért mondhatjuk azt, hogy az óvodás korosztálynál is megjelent mind az eszközhasználat, mind pedig azok a magatartás minták, illetve személyiségben bekövetkezett változások, amire azt mondjuk, hogy egy alfa generációt nevelünk, próbálunk ehhez felzárkózni korszerű eszközökkel, módszerekkel kell, hogy említsek egy digimini kutatást, aminek részesei voltunk, csak néhány adatot szeretnék mondani. Érdekességképpen az óvodáskorú gyerekek fele már okostelefont használ.
Tehát 3 évesen?
Rendszeresen használják a tabletet, nem csak a szülőkét, hanem már a gyermek rendelkezik okos eszközzel. Körülbelül hány százalékuknak van digitális eszköze? Ez az akkori kutatás, ami már 3 évvel ezelőtt zárult, 11%-át mondta, hogy az óvodás gyermek digitális eszközzel rendelkezik. Amivel találkoztunk, és a legextrémebb eset az volt, jött a kisgyermek az óvodába, hosszasan sírt, amikor a napirendben odaértünk, hogy ebéd, uzsonna, tehát a táplálkozás szakaszához értünk. A kollégáim próbálták terelni a gyermeket, aztán a szülővel beszéltünk, és kiderült, hogy a gyermek csak akkor eszik, hogyha telefonon vagy egyéb digitális eszközön valamiféle filmet vagy mesét néz.
Nehéz volt leszoktatni erről a gyereket?
Igen. Igen, ugye ez már a függőség egyik jele. A digitális eszköz függőség már az óvodáskorban nyomon követhető, megjelent.
A gyerek fejlődésére milyen hatással van? Ugye azt is évek óta tudjuk, hogy nagyon sok a megkésett beszédfejlődésű gyerek. Nem tudom, a szociális fejlődésükben ez hogyan jelenik meg?
A megkésett beszédfejlődés az markánsan nyomon követhető az óvodában. Azt gondolom, hogy konkrét kutatási alapja ennek még nincs. Ami viszont markáns tünet, szeretném egyensúlyba állítani a negatív és a pozitív tapasztalatokat, mert azért azt nem mondjuk, hogy a digitális világ, a digitális eszközhasználat csak negatív hatással van a gyermekekre. Amivel küzdünk, az egy fókuszú figyelem. Tehát a figyelmi idő az meglehetősen rövid, szórt, a tartós figyelem, illetve az egy fókuszú figyelem nehezen alakítható. Így aztán a koncentrációt is ide kell, hogy hozzam a gondolkodás.
Az elmélyült játékra gondoljunk?
Akár az elmélyült játék is egy tartalom csak egy rövid ideig jelenik meg, vagy rövid ideig vezeti végig. Ami még markáns, és ki kell, hogy emeljem, ez a fokozott ingerlékenység és az agresszivitás megjelenése a gyermekek közösségben való együttműködésében, és a türelmetlenség. A szegényesebb szókincs az egyik oldalon, de meg kell említsem már a pozitív dolgot, hogy a megjelent nagyon gazdag szókincs. És bizonyos területeken a gyermekek olyan tudástartalommal jönnek, hogy képi megjelenítés a gyerekek életében, és az, hogy a digitális világból gyorsan tudnak ők is tudást és információt szerezni, ez a tudás nagyon mélyen rögzül.
Az jutott eszembe, hogy akkor talán mondhatjuk az konklúzióként is, hogy persze érzékelhető a sok negatív hatás, pozitív hatás is, de az óvodai nevelésben megpróbálják megmutatni talán azt, hogy hogyan lehet ezeket jól használni.
Büszkén mondhatom, hogy Erasmus nívódíjat nyertünk Erasmus pályázatunkkal, amelyben ez volt a fókusz. A szülők edukációja, a digitális eszközök beépítése az óvodai nevelésbe úgy, hogy megtartottuk azokat az értékeket, hogy élmény, mese, tapasztalati tanulás, közösségben való funkcionálás, és ezeket a tartalmakat egészítettük ki digitális eszközökkel, ami óvodánkban van, okos kijelző, vannak padlórobotok, vannak tabletek, de ezek az eszközök soha nem viszik el azt a tartalmat és az óvodának azt a feladatát, ami az alapfunkciója, hanem jól kiegészítik. És ez az eszközhasználat mutat egy mintát a szülőnek, hogy hogy lehet ezt jól és okosan használni. Erre pedig elindítottunk egy olyan programot, hogy apróbb tudománya, egy adott téma feldolgozása, a szülő, a család és a gyermekek közösen ez a feladat. Szívmelengető látni, amikor a digitális eszköz egy családi kohézió bemutatásának az eszköze, ez az eszköz a családi élményeket prezentálja.
SMS számunk 0639666, ide várjuk továbbra is üzeneteiket, tapasztalataikat, és kérjük, írják meg nekünk, hogy önök hány évesen adtak digitális eszközt gyermekük kezébe. De szakemberek, óvodapedagógusok, pedagógusok tapasztalatait is várjuk a témával kapcsolatban, és ne felejtjék, hogy Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell keresni, és ingyenesen tudnak nekünk üzenetet küldeni. A stúdióban vendégeink Gitidiszné Gyetván Krisztina, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Illetve dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettese és az ADHD ambulancia vezetője. Üdvözlöm!
Jó napot!
Miért döntöttek úgy, hogy ezt az összefogást meglépik? Ennyire súlyos a helyzet? Az... költői kérdés volt, hát napi 8 óra egy gyermek életéből az elég súlyos.
Hát azt gondoljuk közösen, azt mondom, hogy a gyerekekért közösen lehet tenni. És hogy a Magyar Védőnök Egyesületének egy fő célja is, majd a védőnőknek, hogy prevenció jelleggel felhívja a figyelmet a családoknak, hogy hogy lehet bizonyos dolgokat megelőzni, illetve nagyon fontos az, hogyha bármit tapasztal, abba tudjon segíteni. És ebben van egy közös összefogásunk, hogy ebbe segítsük a szakembereket, majd folyamatosan, illetve ezáltal a családokat is.
Igen, egy gyermek életéből, ha jobban belegondolunk, 8 óra, még alszik 8 órát, egyharmadát éli. Tehát a munkájuk során tapasztalták, hogy ekkora a baj, és ki kezdeményezte az összefogást?
Arra nem hiszem, ki kezdeményezte, mind a ketten látunk ebben rengeteg fantáziát. Azért kezdtünk mi ezzel a Betesda kórház szintjén foglalkozni, mert azt láttuk, hogy voltak olyan problémák, amik a kórházi ellátásig eljutottak, alvás probléma miatt megkeresik a kórházat szülők, elkezdik vizsgálni, kiderül az, hogy nincsen mögötte semmi szervjog. Elhízás miatt már házi orvos beutalja a gyereket kórházi ellátásba.
Ez mind a kütyű használat.
És vizsgálják, és nincsen semmi hormonális oka, hanem egyszerűen az van, hogy a gyerek egész nap ülésre is nézi a képernyőt. Szóval több olyan probléma volt, mert a kórház szintjén találkoztunk, és elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy ezt valahogy tényleg meg kéne előzni, hogy ne jussunk el odáig, hogy ezt már egészségügyben szükséges kezelni. És azt láttuk, hogy a legfontosabb célcsoport azok a szülők, akinek éppen gyereke született, vagy pedig gyereke fog születni.
Bocsánat, hogy forgatom a fejem, és nem önökre nézek, csak záporoznak az SMS-ek. 12 évesen kaptak okos eszközt gyermekeim, de nagyon megbántam. Az unokám 8 éves, nem kap telefont, tévében mesét szokott nézni, a lányom 6 hónapos korától mesét olvas neki. Kimagasló szókincse van. Kati, egy üdítő példa. Ezek szerint, hogy néz ki a megállapodás? Kinek mi a feladata ebben?
Hát ez egy közös munka, ezek a megállapodás, ez egy folyamat, hogy ebben a rendszerben egyrészt ennek van egy előkészítő fázisa, hogy mit tapasztalunk. Hát azt látjuk, amit a kollega is elmondott, hogy tényleg a kórházi rendszerben olyan dolgok jelennek meg, például ez a gyerekkori elhízás, ami tudjuk, hogy a legnagyobb probléma, hogy ezt mi hogy tudjuk már valahol megelőzni, mert hát már itt a riportban is így belehallgattunk, és láttuk azt, hogy nagyon pici gyerekek, tehát 1-3 éves korú gyerekek úgy etetik, hogy egy eszköz van letéve. Tehát, hogy és akkor az anya hogy figyel az a teltségjelekre, az éhségjelekre, hogy tudja ezt szabályozni. Tehát, hogy valahol ezek így kezdődnek, ezek a folyamatok. Tehát először is, hogy felkutatni pontosan ezeket az okokat, és hol tudunk ebbe beleavatkozni, és utána pedig hát a szülői edukáció, ami számunkra nagyon-nagyon fontos, illetve a szakembereket is képeznünk kell. Hogy lehet ezt edukálni a szülőket? Hogy tudjuk, milyen tananyagokat tudunk létrehozni, és itt nagyon nagy a kor, 0-tól 18 éves korig, hát ha azt nézzük.
Éppen ahogy ön említette, meg is írták, Viberen kaptuk az üzenetet, bölcsödében is tablet elé ültetik a gyerekeket. De mit jelent az egyébként, ha egy egyéves gyermek már képernyő előtt ül? Tehát milyen következményei vannak mondjuk az idegrendszerre?
Az a fő probléma ebben az időszakban a képernyő használattal, Ugye a gyerekek minden létező emberi gyermek a Földön úgy születik meg, hogy ösztönösen keresi a szülővel a kapcsolatot. Az egyetlen esélye az embernek a túlélésre az, hogyha az első magatehetetlen időszakban a szülő gondoskodik róla, és ezt a babák születési pillanatában már tudják ösztönösen, így születünk meg mindannyian, és minden létező szinten a kommunikációban, ellátása, mindenben az a szülőnek a támogatás és kapcsolatát keresi. És minden fejlődés ennek köszönhetően történik. Az, hogy megtanulunk a teljesen magatehetetlen állapotból, 2 éves korára egy gyerek beszélgeti, lehet vele járdító, egészen hihetetlen, hogy milyen dolgokat megtanulunk egy 2 éves időszakban. Ez mind amiatt történik, hogy a szülővel van egy állandó kapcsolat. És minden perc, amit egy ilyen pici baba egy képernyő előtt tölt, az ettől veszi a lehetőséget. Hogyha ez naponta 1 perc, nagy baj nem lesz, de hogyha ez naponta rendszeresen 1/2 óra, 1 óra vagy még több, akkor ennyi lehetőség esik ki arra, hogy a gyerekeknek a szókincse, a kommunikációja, a társas készségei, az önkontrollja felüljön, mert ez mind a kapcsolaton keresztül alakul neki. És az lesz a következménye, hogy rosszabb lesz a gyereknek a beszédkészsége, a motoros készsége, a mozgása, koordinációja. Tudjuk az kutatásokban, hogy rosszabbak lesznek a gyereknek az önkontroll funkciói. Azt hinnék, hogy milyen klassz, letesszük el egy tabletet, abba hagyta a sírás, fantasztikus dolog, de közben tudjuk az kutatásokból, hogy minél több képernyőt használ egy gyerek ennyi idősen, annál rosszabb lesz az önszabályozása, tehát annál hisztisebb lesz hosszú távon, csak ezt abban a pillanatban még lehet, hogy nem látják a szülők.
Üdvözlet, kezdődik egy SMS. Hogyan edukálják a szülőket, ha a szülői értekezletre és fogadó órára sem mennek el? Rohanva mennek, nem érnek rá meghallgatni, hogy mi történt a gyerekkel egész nap, stb. Igen, ez egy nagy kérdés, hogy a védőnő kimegy a családhoz, ha a gyakorlati oldalát nézzük, és látja, hogy a gyermeknek odaadják a tabletet, az okostelefont, akkor mit tud tenni azon túl, hogy felhívja a figyelmet?
Én azt gondolom, hogy nagyon kezdjük el ezzel egy nagyon korai szakasz, hogy mi már a várandóság alatt is találkozunk az édesanyákkal, és nagyon fontos szerintem már ott is felhívni azokra az információkra, hogy ennek milyen hosszú távú hatása van. És hogy néztük azt, hogy a várandóság alatt is, hogy a magzattal is kommunikál az anya. Tehát, hogy amikor folyamatosan ő is pörget valamit, de nem tud ráhangolódni erre az egész folyamatra, hogy az valahol így kezdődik. Illetve, hogy a védőnő, hogy folyamatosan találkozik a családdal, folyamatosan azt gondolom apró információkat ad azzal kapcsolatban, hogy adott időszakban mi az a legfontosabb, ami a gyereknek a legjobb. És ha látom, akkor persze nem az a feladatom, hogy én lerohanjam, és gyorsan itt változásokat hozzak lét, hanem próbáljak jó irányba terelni, próbáljak más megoldást adni. Például nagyon érdekes dolog, hogy mennyire elfelejtettünk mesélni.
Nagyon.
Tehát,
nagyon.
Hogy a mese az egy nagyon fontos, és az emberi hang. Tehát amikor azt mondják, hogy hát nem, nincs digitális eszköz, csak hogy megy a mese a tévébe. Igen, az is bizonyos, nem lehet ezt már kiiktatni, de hogy tanítsa meg azt az édesanyát, hogy mi azok az én mesék, mik azok, amikkel szerepmesék, és hogyha az anyát megtanítom, mert valahogy elfelejtődött, vagy egyszerűen nem volt olyan környezetben, akkor ő a gyerekének át tudja adni, és teljesen mindegy például, hogy mit mesél, csak meséljen neki, vagy énekeljen neki. Tehát, hogy adjunk helyette mást, mert ugye ez egy gyors megoldás.
Igen, amikor az utca összes gyereke ült nálunk, és néztük a diavetítőn, és édesanyám mesélt. Tudtuk már kívülről, de még most is az orromban van az égett diafilmnek az illata. Tehát ami fantasztikus volt, teljesen más.
De ez a diavetítő most is itt van. De tehát pontosan. rengeteg szülő. Azért nézzük azt, hogy a szülők, azért van egy másik oldal, aki elindult arra, hogy minél kevesebb eszköz legyen. És ott megjelenik, és segítsük ezt az egész folyamatot.
Ugye ön az ADHD ambulancia vezetője is. Mit tapasztal, hogy akik beérkeznek gyermekek, hány esetben felelős a képernyő használat az ő problémáikért?
A valódi ADHD-ban azt mondanám, hogy 0%, azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy alapvetően genetikailag meghatározott problémakör, amikor valaki képtelen a figyelmét szabályozni, és vannak erre komoly és megbízható kutatások, amik azt igazolják, hogy ez a gyerekeknek körülbelül 5%-át érinti világszerte, és ez így volt a 80-es években, és ez így van most is. Ez önmagában nem változott attól, hogy megjelentek ezek a személyes képernyők. Ami viszont változik, az az, hogy hogy aki, hogy az agy nagyon hamar alkalmazkodik mindenféle ingerhez, azt tapasztalatja bárki, aki még egy világos helyről kimegy sötétbe, nem látunk semmit pár másodpercig, de aztán hamarosan minden kitisztul és lehet látni. Nagyon hamar alkalmazkodik az agyunk az új ingerekhez, és hogyha egy gyereknek az agyát betesszük egy olyan környezetbe, ahol minden inger nagyon intenzív és nagyon gyorsan jön és rövid ideig tart, akkor a gyerek agya azt gondolja, hogy oké, ezek szerint a világ megváltozott, most akkor erre kell felkészülni, és aztán ez a gyerek beviszi ezt az agyat másnap az iskolába, ahol viszont az ingerek abszolút nem gyorsak, és nem is olyan intenzívek, és nem tartanak olyan rövid ideig, mert 45 perc, egy óra. És azt fogja tapasztalni egy pedagógus valószínűleg, hogy ma a gyereknek, mintha rosszabb lenne a figyelme, mintha több lenne a figyelemzavaros gyerek. Valóságban a valódi ADHD, valódi figyelemzavar nem lett több, viszont az tényleg így van, hogy a gyerekek nehezebben tudnak koncentrálni, de ez visszafordítható, az a nagy különbség az ADHD és az ilyen figyelmi probléma között, hogyha szabályozzuk a gyerekek képernyőidejét, korlátozzuk, észszerű keretek közé tesszük, akkor ez visszafordul és újra fognak tudni figyelni.
És önök a gyakorlatban hogyan tudnak még segíteni? Kiadványok, képzések formájában?
Hát ez az együttműködésünknek az alapja is, hogy igen, kiadványokat, szülőknek felhívó kis anyagokat, nagyon egyszerűeket, hogy milyen lehetőségeik vannak, tehát most ebbe kezdtünk el majd dolgozni is, hogy ilyeneket kapjanak a szülők, és felhívjuk erre a figyelmet, mert most egyébként felhívjuk a figyelmet, nagyon sok helyről jön ez a figyelemfelhívás, hogy milyen veszélyei vannak, hogy ezek a gyerekek, akik megkapják ezek az impulzusokat, most közben az jutott eszembe, hogy beszéltél, hogy nem tudnak játszani, mert az is így fel van gyorsul, vagy gyorsan arrébb teszek egy játékot, nem figyelek rá, nem tudok belehelyezkedni ebbe a szerepbe, hogy ebben is legyen információja a szülőnek, meg hogy mi szakemberek, hogy tudjuk ezt átadni, hogy tudjuk kommunikálni, hogy ne érezze a szülő azt, hogy most akkor erről letiltjuk.
Tehát konkrétan a kiadványban az van, hogy olvasson napi fél óra mesét a gyermeknek telefon helyett. Például.
Hát igen, lehet egy ilyet is belerakni, igen.
Uh-huh. Tehát hasznos és azonnal használható gyakorlati tanácsokat tartalmaz.
Igen, meg azt is tapasztaljuk, de ez biztos, hogy önök is, hogy azért nagyon hosszú szöveget nem olvasnak a szülők, hanem nagyon furcsa az, hogy erről is beszélünk, hogy régen végigolvastuk. Most csak így bele, ha nagyon hosszú, már csak el se olvasom. Tehát, hogy ez hosszú távú hatását nézzük a társadalmi szintre is, hogy ez egy gyerekkorba elkezdődik, de hogy most üzenetek kellenek, üzenetek arra, hogy vannak veszélyei, és üzenetek arra, hogy ezt hogy lehet megoldanunk.
Önök is 2024-ben indítottak egy képernyőidő csökkentő programot. Ez hogy néz ki pontosan, hogy nézett ki pontosan?
Amiatt, hogy tapasztaltuk ennek a negatív hatásait, megpróbáltuk és az prevenció szintjére vinni ezt a témát, hogy ne jussanak el a gyerekek a kórházi gondokig olyan dolog miatt, ami 100%-ban megelőzhető. És akkor az Aktív Magyarország volt egy partner, ott pályáztunk és kaptunk támogatást erre a programra. De általában nem ilyen dolgokat támogatott Magyarország, többnyire a mozgás, sporthoz tartozó, kiránduláshoz tartozó tevékenységeket, de ez abszolút beillett ilyen szempontból az ő profiljukban, hogy ez segít abban a gyereknek, hogy kicsit kimozduljanak és többet mozogjanak. És akkor a 2024-ben ennek egy fontos része volt, hogy áttekintettük a szakirodalmat, tényleg mit mutatnak a kutatások, tényleg veszélyes, ezt tényleg foglalkozik ezzel, vagy ez csak az idősebb embereknek a félelme, hogy nem értünk valamit, és akkor azt gondoljuk, hogy biztos rossz. Kiderült egyértelműen, hogy abszolút kimutatta, hogyha nincsen szabályozva, nincsen kontrollálva, akkor annak vannak kockázatai. És ezután pedig szintén a szakirodalmi adatokból megnéztük azt, hogy mi az, amiről tudjuk, hogy segít, mire van bizonyíték, hogy tud változtatni, és ebből összeállítottunk egy 5 alkalmas programot, ahol a szülőket azon vezetjük végig, hogy hogyan tudják visszanyerni a kontrollt a gyerekek képernyő használata felett.
A gyermek példák alapján tanul, mi más tehetne, ha azt látja, hogy az anyja folyamatosan a telefont nyomkodja. Kaptuk SMS-ben, köszönjük. A jövő nemzedékét a mesterséges intelligencia fogja felnevelni, ha nem teszünk ellene. Nem a gyermek a hibás, hanem a szülő, aki a kezébe adja a telefont. Na de a szülő elengedi a gyermek kezét reggel, megy óvodába, megy iskolába, ha a gyermek azt látja a többiektől. Na erre hogyan lehet hatni?
Hát én remélem, hogy az óvodában nincsen digitális eszköz, de sajnos én is hallottam már, hogy a mese az úgy jelenik meg, hogy vannak tévék az óvodában, és hogy ez szerintem pont ez a időszak, tehát az mindig azt kiemeljük, hogy ez a 0-6 éves korszak, ez egy nagyon fontos időszak arra, hogy a szülő azt mondja, hogy példát mutasson, de néha a szülő nem tud kapcsolódni a saját gyerekéhez. Tehát, hogy a kapcsolódást ezt meg kell teremtenünk. Illetve, hogy azt nézzük, hogy mindig azt mondják, hogy régen, amikor elengedték a táborba is, nem volt 3 telefon, meg minden, és azt gondolom, hogy ez a kontrollt is valahogy nekünk is egészséges viszonyba kell tenni, tehát a szülő-gyerek kapcsolatot be kell, azért féltjük őket, mindegyikünk félti a sajátját, de mégis van egy bizalmi rész is ebben a dologban. Én nagyon-nagyon is reggel utazok egy trollin, és egy több iskola van, ahogy így szállnak le, és hogy mindegyiken okosorra van, és még a gyerek föl se szállt a trollira, már 3 telefon jött az anyukájától, hogy mi történik, meg hogy történik. Tehát, hogy ebben a digitalizációban van még egy ilyen nagyon erős kontroll is, hogy mit csináljon, hogy csináljon a szülő.
Más volt a világ, igen, feladtuk a képeslapot vándortáborból, és előbb értünk haza, mint a képeslap. És ezt a sebességet azért nem nagyon lehet, ugye?
Igen, de ez már nem is célbiztos visszaállítani, hanem egy egészséges középutat kellene ebbe nekünk hozni, úgy gondolom. És a mesterséges intelligenciának is lesz biztos haszna, de az, hogy én szülőként hogy vagyok jelen, tehát, hogy amikor egy anya tolja a babakocsit, és most már a babakocsiknak olyan része, vagy be lehet tenni a telefon, hogy menjen a mese, inkább ezen kell gondolkodni, hogy milyen fontos lenne, hogy az anya miért kell ezt oda tennie, hogy milyen kapcsolatot tud, milyen szemkontaktus, hogy mit tud neki mesélni a környezetről. Mert így nem kell mesélni, nem kell kapcsolódni. És ennek pedig az a része, amit már a kollega már mondott.
Nagyon kevés időnk maradt, viszont az érdekelne, doktor úr, hogy ne menjünk el amellett, hogy az internetnek, a mesterséges intelligenciának van egy nagyon, nagyon komoly pozitív hozadéka. Hol lehet megtalálni az egyensúlyt?
Az a legfontosabb, amit egyébként felvetett a hallgató is, hogy a szülőnek ebbe tudatos döntést kell hozni, nem szabad hagyni, ne a gyerek döntse el, hogy mennyi időt tölt ezekkel, és ne azt, hogy milyen tartalommal tölti meg azt az időt. Ez mindenképpen a szülőnek a felelőssége, egyrészt azzal, hogy példát mutat azzal, hogy leteszi a telefonját, ne hozza oda a szülő se a bacsorasztalhoz telefonját, amikor a gyerektől megkérdezi, hogy mi történt, akkor vele foglalkozzon, és ne legyen közben okos órán üzenet, meg telefonon semmi. A másik pedig a példamutatás mellett azt, hogy a szülőnek tudni kell, hogy mi történik. Nagyon fontos az, hogy legyenek otthon erről konkrét, megbeszélt szabályok, mikor kell abba hagyni, mit lehet és mit nem online megcsinálni, és legyenek felügyeleti eszközök, ahol a szülő vigyáz a gyerekére.
Nagyon szépen köszönjük Giti Disznei Gyetven Georgin Krisztinának bocsánat, a Magyar Védőnők Egyesületének elnökének és dr. Nagy Péternek, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesének és az ADHD ambulancia vezetőjének. Köszönjük szépen, hogy vendégeink voltak.
Köszönöm.
Köszönjük.
A mai hangtárban pedig egy csodálatos hobbiról, a repülő modellezésről hallhatnak érdekességeket.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A magyarországi szervezet repülőmodellezés mintegy 110 éves múltra tekint vissza, már a 30-as években is híradós anyag készült róluk.
Nagyon szépen tartja magát lebegésben, majdnem megáll a levegőben. Jön szépen vissza.
Ez a több mint egy évszázad nem csak világrekordokat és bajnoki címeket hozott, hanem generációknak adott életre szóló szenvedélyt. A 85 éves Ré András a sportág meghatározó alakja, a Modellező Szövetség elnökségi tagja, már egészen fiatalon elköteleződött a repülés ezen formája mellett.
12 éves voltam. Az évszám az 1952.
András útja egy iskolai szakkörben indult, ahol egy életre megfertőzte az építés öröme, a versenyzés izgalma.
Az iskolában, ahova járt a Vártos iskolában, ott volt egy szakkör, és ott kapott el engem a gépszé, aztán úgy maradtam.
A modellezés lényege a műszaki alkotómunka és a repülés élményének ötvözése. Nem csupán a levegőben töltött idő számít, hanem az a precizitás is, amellyel a gép elkészül.
Szorgalmas diákkezek készítik a műhelyben a zárt téri repülőmodellek alkatrészeit.
A múltban a bemutatók és a találkozók majdnem hogy népünnepélyek voltak.
Repülőgép modellek versenye a Budapest melletti Ferihegyi repülőtéren. A versenyen apró botorokkal és gumival hajtott ötletes szerkezetű modellek nagy tömege indult.
A modellezők még a május elsejei felvonuláson is megjelentek, kilométereket gyalogoltak.
Mutogattuk Rákosi elvtársnak a modelljeinket. Valahol a városba ki volt tűzve egy találkozó. Emlékszem rá, hogy volt olyan eset, legalább 4-5 kilométert gyalogoltunk, mire oda jutottunk a felvonulási térre. Hát közben azt játszottuk, hogy egymásnak dobáltuk a modelleket, meg ilyenek.
A modellezés világa a technikai határok feszegetéséről is szól. A beltéri modellek esetében például a súlycsökkentés a végsőkig elment, a szárnyfelületeket szappanbuborék vékonyságú filmréteggel borították be. Ezek a pehelykönnyű szerkezetek elképesztő ideig képesek a levegőben maradni.
Új motorral repülő extra könnyű modelleknél, hát ott valamikor 40 percen fölül volt egy start. Hát azért 40 perc az bizony sok. Úgyhogy volt egy amerikai versenyző, például volt egyszer világbajnok is, az orvos tiltott el ettől a műfajtól.
A repülő modellezés ma is az egyik legösszetettebb hobbi, amely a fizika ismeretét, a kézügyességet és a repülés tiszta élvezetét adja mindenkinek, aki egyszer is a magasba emel egy saját maga építette gépet.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Amiről hallhatnak még mai műsorunkban, elkezdődött a sokak által várt eper szezon, így szó lesz majd a gyümölcsben rejlő értékekről és a Szedd Magad Eper akcióról is, amely minden évben nem csak olcsóbb áron való szüretelési lehetőséget biztosít, hanem közösséget is épít és családokat hoz össze.
Például mutatja a dédi, a kis dédunokának, hogy kell szedni, hogy kell viselkedni az ültetvénybe, tudják ezt a tudást átadni a fiatalabb generációnak.
És mai kertészeti rovatunkban Bozsi gazdától is hallhatnak érdekes, hasznos információkat az eperről, vagy pontosabban szamócáról. Aztán Magyarországon a madár megfigyelő túrák alkalmával igen változatos madárvilággal találkozhatunk, de hol érhetők el ezek a túrák, miért nyújt felejthetetlen élményt 10:30-tól? Ezzel várjuk majd Önöket. Most azonban krónika következik a mikrofonnál Garami Zsuzsa és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Elhalasztotta az amerikai elnök az unióból importált járművek adójának tervezett emelését.
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, ma csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg, válaszul arra, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kis hajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint a válaszcsapással nem sértették meg a tűzszünetet.
Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokkádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész tengerész vesztette életét.
Ma van az Európai Győzelem napja, annak emlékére, hogy a II. Világháborút kirobbantó náci Németország 1945. május 8-án feltétel nélkül letette a fegyvert.
Az ENSZ közgyűlése 2004-ben nyilvánította május 8-át és 9-ét a megemlékezés és megbékélés napjává. A kapitulációról szóló dokumentumot ugyanis a Szovjetunióban már május 9-én hajnalban írták alá. Ezen a két napon azokra emlékeznek, akik meghaltak a II. Világháborúban, amelynek teljes lezárása Ázsiában Japán kapitulációjával 1945. szeptember 2-án történt meg.
Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az Európai Unióból importált járművekre kilátásba helyezett vámemelést.
Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Az amerikai elnök arról is beszámolt, Ursula von der Leyennel egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet atomfegyvere.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének elősegítéséről. Magyar Péter közölte, meghívta Giorgia Melonit magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét.
Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése.
A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton.
A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek a leendő kormányfő.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a jelölt az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Az új jelöltről azután kellett dönteni, hogy Mellétei Barna Márton, aki Magyar Péter sógora, lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről. Indoklása szerint az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a megyei jogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismertetik majd.
Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
Kismértékben nőtt az éves infláció.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest.
Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
Például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fogjuk tudni tenni a DÁP-val, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamba, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjedt. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
Az új funkció csak a DAP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
Egy évvel ezelőtt ezen a napon választották pápává Robert Francis Prévostot, aki a 14. Leó nevet vette fel.
Monostori László esperes plébános a Kossuth Rádióban azt mondta, az elmúlt időszakot tekintve 14. Leó megfontoltabban ugyan, de folytatja elődje Ferenc pápa munkáját, egységre törekszik és kiáll a társadalmi igazságosság mellett.
Biztos, hogy nem egy radikális pacifizmust képvisel Leó pápa, vállalja a konfliktusokat, és a békért hajlandó tenni is. Tehát például nem nagyon használja azt a terminológiát, aminek pedig van története a katolikus teológiában, hogy igazságos háború. Nem szereti ezt a kifejezést, mert hogy inkább egyáltalán ne legyen háború. Azt mondta, hogy elég volt. És persze nem tagadja azt, hogy a védekező háborúhoz, tehát a jogos önvédelemhez, nem csak az egyes személyeknek, hanem hát nemzeteknek is van joga. Tehát van az a helyzet, amikor fegyvert kell ragadni, de hogy ha csak lehet, diplomáció úton, békés úton, dialógus segítségével oldjuk meg a konfliktusokat, és ne legyen többet háború, ne legyen többet vérontás, úgy gondolom, hogy ez neki szívügye.
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász.
A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett. A nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagyvari Hárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
A német nyelvírásbeli vizsgáival folytatódott az érettségi.
Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte, a természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél 1 sávot lezártak, a torlódás meghaladja a 3 kilométert, a baleset kihat az M0-as autóút forgalmára is. Munkavégzés miatt akadozik az előrejutás az M3-as autópályán Magyarót térségében a főváros irányába és Bak térségében a határ felé vezető oldalon. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között kiépített terelésben, valamint Bicske és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulásra, szakaszos torlódásra készüljenek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Alkotás utcában kifelé a Nagyanyer utca előtt egy műszakibás jármű vesztegel, csak 1 sáv járható, lelassult a haladás. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz jár majd karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol felhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
Ez volt a Krónika, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Műsorajánlat.
Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Togodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
Igaz vagy hamis?
Igaz.
Nem.
Dehogy nem.
Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Mi járt a jobbornak?
Peti. Jelöljük meg
az
Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balog Tamás.
11 után vagyunk egy perccel. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné az epret. Magyarországon az egyik legnépszerűbb gyümölcs, és amellett, hogy idehaza is terem, rendkívül édes, mégis kalóriaszegény, és számtalan pozitív hatással bír az egészségünkre. De hogyan gondozzuk, ha úgy döntünk, hogy epret termesztenénk saját kertünkben? És az örök kérdés, mi a különbség a köznyelvben mára már fogalmi zavarként is megjelenő eper, szamóca és földi eper között? Ezt is megtudhatják mai kertészeti rovatunkban. Előtte azonban A 2026-os Szedd Magad Eper akciók jellemzően május közepén, végén indulnak országszerte, a pontos helyszínek és időpontok folyamatosan frissülnek az interneten, ezeket érdemes követni. Most egy bejátszót hallhatnak, amelyben López Brigitta kérdezte Borbás Edit családi gazdálkodót, akinek Székesfehérváron és Gárdoncsiri pusztán van eperföldje, és ahol a program keretén belül kedvünkre szüretelhetjük az epret.
A gazdaságunk 36 éve működik. Feloszlatták a termelőszövetkezetet, akkor az aporsom vásárolt kárpótlási jegyeket, és a kárpótlási jegyeken vettünk termőföldet, és utána kezdtünk el gyümölcstermesztéssel foglalkozni. És néztük, figyeltük a vásárlási igényeket, és azokat a fajokat telepítettük. Majd később észrevettük, hogy egyre többen igényelnék a 70-es években oly népszerű Szedd Magad akciókat, és akkor elindítottuk a Szedd Magad akciót is.
Mikor kezdődik az eperszüret?
Tisztázni kell, hogy ugye a szamócából van a fólia sátras szamóca, annak a szezonja az körülbelül a jövő héten kezdődik. Szabadföldi szamóca szezon az körülbelül egy-két hét múlva, és a szántóföldi, szabadföldi szamóca az május utolsó hetében, de valószínű, hogy az idei évben egy kicsit késni fog, mivel éjszakák idegek.
Akkor többféle fajta közül is lehet választani. Tudjuk azt, hogy az epernek az ára évről évre növekszik, és az ember, amikor elmegy egy ilyen programra, hogy maga szedi az epret, akkor azt reméli, hogy így olcsóbbá válik. Mit gondol, ez valós? Tényleg olcsóbban lehet így most hozzájutni az eperhez, vagy ezek az árak most már kezdenek közelebb kerülni egymáshoz?
Az árak kezdenek közelebb kerülni egymáshoz. Sokan azt gondolják, hogy Szedd Magad szamóca, és akkor na, akkor itt most ingyen jutunk hozzá. Holott a gazdának, a Szedd Magad szamócánál azt is bele kell kalkulálni, amikor az árat megállapítja, hogy amikor oda kilátogat egy család, akkor nem tilthatjuk meg nekik, hogy ne kóstolják meg a szamócát, vagy ne egyenek belőle. Azért nagyon sok olyan vásárló van, aki mondjuk 2 kilót szed, annyit fizet ki, és közben egy egész délelőttet ott tartózkodik az ültetvénybe.
Közben még eszik is mondjuk 10 dekát?
Igen, 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 tehát közben fogyaszt is. Tehát ez nem probléma. Tehát mi az árat úgy állapítjuk meg, hogy ez nem probléma.
Mi az útja módja annak, hogyha valaki szeretne az önök földjéről epret szedni? Hol lehet jelentkezni, és mikor?
Facebook oldalunkon szoktuk hirdetni az akció kezdetét, ott kiírjuk az árakat, nem szoktunk feltételeket szabni, nálunk nincs kötelező mennyiség, bejöhetnek a gyerekek, pórázon bejöhet a kisállat is, hogyha arról van szó. Viszont nem lehet össze-vissza menni a sorok között, hanem meg van állapítva érkezési sorrendben, hogy kinek hova kell beállni, és ott kell szednie a gyümölcsöt. Vannak olyan vásárlók is, akik hozzák magukkal az edénykéket, de ingyenesen szoktunk biztosítani részükre műanyag ládikákat, vagy gyerekeknek kisvödröket.
Egyfajta közösségi élményt is ad, nem? Tehát, hogy a családok ott a szabadban együtt lehetnek.
Nem is a közösség építés jellege nagy, hanem a családoknak az összefogása. És együtt a 3-4 generáció például mutatja a dédi, a kis dédunokának, hogy kell szedni, hogy kell viselkedni az ültetvénybe. Elmagyarázzák, hogy ebből majd a dédi vagy a nagymama lekvárt fog főzni. És mivel otthon megszűntek a kertek, így a Szedd Magad akciók keretén belül tudják ezt a tudást, ezt az információt átadni a fiatalabb generációnak.
A stúdióban pedig itt van már Bozsik gazda, szervusz, köszöntelek.
Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Még mielőtt bármibe belekezdenénk, hoztam neked egy narancsot. Na de vajon honnan hoztam? Ez a nagy kérdés. Capri szigetéről.
Fantasztikus.
Igazából ugye az a része a limone di Sorrento, tehát a citromról híres, 2-3 kilós citromok is vannak, vastagéjúak, viszont bármennyit vettünk, meg szedtünk is le fáról, nem volt benne mag. Na de, sikerült olyan narancsot szerezni, amiben van mag, úgyhogy én ezt átnyújtom neked most,
és bízom benne,
hogy neked sikerül bármit kezdeni a magjával, piacon vásároltuk egy nagyon kedves idős olasz hölgytől, és van benne mag, úgyhogy hát, ha megterem. Nem tudom.
Hát, hogy akkor egy magvetésre gondolsz, hogy
neveljük fel. Igen. Hát köszönöm. Ki tudja, lehet, hogy lesz olasz citromfád otthon.
Hát igen, csak körülbelül 15 év múlva terem. Tehát ugye ezért szokták a...
Majd akkor megkínálsz belőle minket.
Jó, úgy legyen.
Na de, nem ez a mai témánk, hanem... Ahogy hallhatták, eper, szamóca, földi eper, millió elnevezése van, de nem mehetünk el anélkül, hogy mennyire kegyetlen aszály van már most hazánkban. Esett most némi csapadék, április, ha jól tudom, akkor szinte nem 80%-ban van elmaradva a csapadékkal, mint amennyinek kellett volna. Most talán kapunk valamit, de nagy bajban vannak a növények, az biztos.
Igen, vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy egy évnyi csapadék hiányzik most már, és ugye ez abból is fakad a klímaváltozásból, hogy ha hóformájában esik le ugyanannyi csapadék, az sokkal jobban hasznosul, mint ugye amikor esőformájában, és akkor nem tud annyira jól hasznosulni, megmaradni, hanem gyorsabban elszivárog, tehát nem adagolja úgy a nedvességet. Én nem is tudom, a kukoricatermesztő gazdák, ami az egészen döbbenetes, mert mi is most ültettünk fügéket, ilyen cserepes fügéket, és ahogy ástunk, a kertbe pedig locsolunk, de hihetetlen, hogy milyen mélységekben szárazság van. Úgyhogy...
Hát a szántókon a lábam szerintem így bokáig, vagy tért lábszár középig bemegy a repedésekbe, tehát annyira ki van cserepesedve a föld. Borzasztó látvány.
Igen, olyan érdekes volt, hogy Balogh János ökológus professzor úr, és ugye Attenborough professzor úr most ünnepli a 100. születésnapját, és talán a nagy magyar megfelelője Balogh János volt, ugye, aki népszerű filmekben, mint ahogy Attenborough professzor úr is ugye filmekben népszerűsíti a hihetetlen tudását, már a 2000-es évek elején figyelmeztetett professzor úr az, hogy el fog érni minket ez a sivatagi klíma, és ugye ez a 30 milliárdos fagykár, ami május 1-én az alföldi szőlészeket érte, hogy mínusz 5 fok, és tényleg lefagytak a hajtások.
Igen, borzasztó.
Teljesen, hogy minden növény hő összegre működik. Tehát a 24 órás hőszeg. És ugye ahogy kicsalogatja most már az idő a növényeket, akkor utána jön egy ilyen brutális fagy, mert nagy a hőingadozás, ugye napközben 20-25 fok, éjjel meg mínusz 5, és akkor ugye az mínusz 5-öt nem bírja el még a hajtás se, nem hogy a virágok. És ugye beszéltünk korábban róla, hogy például nyírség térségében milyen óriási károkat szenvedtek a különböző gyümölcsültetvények, de szerte az országban.
Na de, hát ugye ez a klímaváltozás a szamócára vagy eperre is hatással van, úgyhogy kanyarodjunk az eper irányába már csak azért is, mert szerkesztőnk López Brigitta finoman a fülemre szólt, hogy azért az eperről is beszélünk? Igen, beszélünk. Szóval tegyük tisztába elsőként. Eper, szamóca, földi eper. Mi a helyes?
Igen, hát ugye itt a kertészek próbáltak a növényrendszertani megfelelés, ugye, hogy Linné professzor úr az 1700-as években ugye növényrendszertant fölállította, de a köznyelv nagyon sokszor eltér. Mert ugye, hogy feketén bólingat az eper falombja, ugye az volna igazán az eper, tehát a fa, mert az a Morus, Moráceae család, és a Morus alba, ugye alba fehér, Morus nigra, az meg a fekete. De érdekes, hogy a Morus nigrát, a fekete epret, a szederfának is mondják sok helyen Magyarországon. Tehát a népnyelv teljes eltér.
Kavarás.
Eltér ugye a hivatalos kertészeti megnevezéstől. Ez meg ugye azért fontos, mert hogy Ausztráliától elkezdve az Egyesült Államokig, hogy ha most azt mondjuk, hogy fragária, ugye az a szamócának, ugye amit mi földi epernek mondunk, a fragária, például Fragária Veszka, vagy van ugye ez a Fragária nemzetség, hogy az volna az a lágyszárú, piros termésű növény, ugye, ami most érik. Ugye már még az eperfán termő eper, az még nem érik, ugye az most virágzik. Tehát ugye most az késésben van ilyen szempontból. Arról nem is beszél, hogy ugye a szeder az meg a málnának a rokona, ugye a tüskés szeder, meg tüskementes szeder, az is egy teljesen más, csak hogyha beütünk például, hogy eperbor, az nagyon érdekes, hogy a szamócából készül, ugyanakkor az eperpálinka az a fán növő eperből, tehát hogy a Tehát a szamócapáli,
teljes képzavar, tehát ahogy hallgatlak, igen, és próbálom helyre rakni a dolgokat, ez szerintem már így fog maradni. Ebben rendet nem tudunk rakni, igen, de akkor beszéljünk a szamócáról, vagyis földi eperről, hogyha valaki a termesztésébe fogna, kezdene, milyen fajtát talál, milyen föld és tápanyag igényű, illetve a klímaváltozás az milyen hatással van.
Igen, nagyon érdekes, hogy a skandináv félszigettől egészen Spanyolországig, Görögországig, Itália déli részén is anna narancsot hoztad, tehát ott is, tehát olaszoknál is nagy nemesítés folyik, ugye Angliában is érdekes módon, és az Egyesült Államokban is. Tehát bejönnek ezek a világfajták, és ugyanakkor ott van a magyar nemesítés is, amely ízdominancia. Tehát, hogy a legjobb ízűfajták, ezt írják a kollégák a hivatalos szakmai leírásokban, hogy például a fertődi 3-as, fertődi 5-ös és a korona, ezek nagyon jó ízű magyar nemesítősű fajták, ugyanakkor a Kléri nevű olasz fajta Magyarország vezető fajtája, kiváló kertész kollégám Gara István hozta be Olaszországból a Onebor, két neve van ennek a fajtának, mert ugye a márkanév meg a nemesítőnév sokszor eltér, a marmoláda, ezt is lehet most kapni, érdekes, a Lajos Mizsei gazdák is ezeket a fajtákat termesztik, már nagyon bőterműek. Nagyon fontos az, hogy ugye ne a homok ne verődjön fel, ne legyen koszos a gyümölcs, ennek több módszere van, például Benedek László kiváló kertészmérnök kollégám gyöngyös térségben szalmával takarja, hogy ne verődjön fel, és ugye úgy öntözik, és akkor nem lesz saras, de van ugye ez a bakhátas fóliás, igen, takarás, iker, öntözőcsővel, csepegtető öntözéssel, tápanyag utánpótlásra, tehát számtalan technológia létezik. Nem tudom, hogy ti termesztettetek ezt a módszert otthon.
Termesztettünk, gyermekkorom óta szerintem ugyanazok a tövek vannak, és említetted is, hogy ezek elaprózódnak. Való igaz, tehát vannak szép nagy szemű szamócák, meg rengeteg apró, viszont elképesztően édes, nagyon-nagyon-nagyon finom ízű, és mióta az eszemet tudom, azok a tövek vannak.
Igen, a gorella nevű fajta volt mondjuk a 80-as évektől fogva Magyarországon is meghatározó fajta, egy holland fajta, ugye a hollandok is nagy nemesítők, nagyon érdekes, Svájcban óriási nemesítés folyik, és ugye honosítás révén a Magyar Nemzeti Fajta Jegyzékre is felkerülnek ezek az értékek. Érdekes, hogy augusztusban kell ültetni a szamócát, augusztus végén, szeptember elején, és akkor már rögtön, ugye ebben az időben, rákövetkező évben, májusban már hozza, vagy június elején az első terméseit. Ugye az a tavaszi ültetés az ilyen szempontból egy szerencsétlenebb megoldás. A klímaváltozásról annyit, hogy ugye vannak folyton érő fajták, tehát több hullámban hozzák a terméseiket, és erre figyelmeztettek honosító kollégák, hogy a legtöbb ilyen folyton érő fajta az óriási meleg miatt, ami Magyarországon is tapasztalható nyár folyamán, hogy emiatt nem jön ki a nyári termés, virágzás elmarad.
Tehát kevesebbet terem.
Igen. Tehát esetleg még ősszel hoz egyet, de ugye ez több hullámban kellene neki hozni.
Ez is hozzájárulhat, hogy folyamatosan emelkedik az eper ára?
Hát ez is hozzájárul. Mondjuk Lengyelország is nagy termesztő, és lengyelországi szamóca, földi eper is megjelenik a hazai piacon, vagy Németországban is jelentős termesztés folyik. De hát ugye emelkednek a költségek, hát ugye ez a világválság, akár most ott a Hormuzi szorosnál, hogy az olaj árrobbanásból fakadóan nagyon sok minden emelkedik, vagy akár ugye érdekes, hogy a földgáz és a nitrogén tartalmi műtrágya, hogy olyan összefüggések vannak, amire nem is gondolnánk.
Pontosan, pontosan. Takács néri, hogy kedves Bozsi gazda, köszönöm a türelmét, mivel évek óta még mindig minden évben el kell magyaráznia a különbséget a szamóca és az eper között, és mégis rosszul használják, de valaki megírta, és én ezt el tudom fogadni, a nyelv törekszik az egyszerűsítésre. Ezért a földi eper megnevezés rövidült, így lett a szamóca a köznyelvben eper. Én ezt tökéletesen el tudom fogadni. Nagyon szépen köszönjük, Bozsik gazda, hogy ismét itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok, kedves hallgatóinknak.
10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Karamis Zsuzsa.
A szegedi jogi kardékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsem Parkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél, napközben 21-26, késveste 14-19 fok várható. A híradást Berente Maria szerkesztette.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
11:03. Jó napot kívánok! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is számos madár megfigyelő túrát és természetismereti eseményt szervez országszerte. A programok között madárgyűrűzési bemutatók, gyalogtúrák és távcsöves megfigyelések is szerepelnek, amelyek fókuszában a helyi madárvilág megismerése áll. Az egyesület elnökével beszélgetünk hamarosan itt a stúdióban ezekről a túrákról, de a Fülemülék éjszakájáról is, amely egy országos rendezvénysorozat, és amely minden tavasszal különleges élményt kínál a természet kedvelőinek. Az esti séták során szakvezetők segítségével ismerhetik meg az érdeklődők a Fülemülék hangját és élőhelyét. A Hajnaltáj műsorunk egyik korábbi adásából hallhatjuk Gárdonyi Eszter riportját, aki a Győr-Szent Iváni programon járt.
Először jöttek ki a programra?
Igen, igen.
Mire számítanak?
Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, azért hasznosnak találtuk.
Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
Hát, hogy minden érdekli, szóval ő szívesen jön ilyen programokra.
Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
Szereted a madarakat?
Igen.
Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
Egyet-kettőt.
Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szent Iváni Madárbarát kör alapítója.
Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2 is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős. Aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madárhang megiklette az irodalmat, a művészeteket. Például a magyar népi elnevezése a csalogány. Ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának. Ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
Egyébként mi jellemzik külső jegyekben a Fülemülén?
Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár. Hát a vöröses barna, a hasai része kicsit világosabb színű. Semmi föltűnő menő nincsen benne, sűrű bokrokba rejtőzködik, ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madárról van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt, Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ, védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést, ezek ilyen revírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár. Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekről tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
Ugye a Madártan Egyesület szervezésében rendezik ezt a fülemülék éjszakáját, ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk megismerni a természetet, a madárhangba bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanul természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebben részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
Jó esélye hallhatnak majd fülemüledal?
Most a program során tartunk egy kis beszédet a fülemüléről, a Madártan Egyesület bemutatása, majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe. Tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva. Jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csircsa füzékének nagyon erős hangja van, vagy barátposzátak. Nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
Mi tetszett eddig a legjobban?
A madarak.
Madarak?
A lepkék.
Lepkéket is láttatok?
Igen.
A Fülemülék éjszakája országos programsorozat összes helyszínét megnézhetik az mme.hu oldalon. A stúdióban pedig vendégünk Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát Fülemülék éjszakája, de akár a nappala is lehetne, mert említette, hogy ahogy érkezett ide hozzánk, hallotta az út túloldaláról, hogy énekel a fülemüle.
Igen, hát sokszor csak ki kell nyitni a szemünket, illetve a fülünket, hogy megtapasztaljuk, hogy egészen közvetlen környezetünkben is vannak ám madarak, csak hogyha nem arra figyelünk, akkor nem tűnik föl, de hogyha itt kisétálunk, akkor pont szembe az épülettel van egy kis bokros terület, és onnan szól a fülemüle teljes hangerővel.
De mi történik egyébként ilyenkor? Nekem egy vadászbarátom szokta mondogatni, hogy ilyenkor nem is énekelnek, üvöltenek a madarak. Tehát, ahogy bejön a napsütés, a jó idő, picit esik az eső, nyílnak a növények.
Hát megkezdődik a szaporodási időszak, és a madarak énekével a terítőlőmokat jelölik ki, tehát minél hangosabban énekelnek, annál inkább a többiek tárolják, hogy ez a terület itt az enyém, és itt én költök, és ebben az időszakban hajnali kórusnak is szoktuk hívni azt, amikor tényleg a kora hajnali órákban napfelkelte környékén, akkor aztán extrém erővel egyrészt, másrészt nagyon sok faj egyszerre szól, és ezt is ugyanúgy, mint egy fülemülék éjszakán az esti hangokat, ezt a hajnali az még nagyobb változatosságot biztosít ahhoz, hogy tudjuk élvezni, illetve hát megtanuljuk, hogy milyen madarakat hallunk.
Igen, azért mosolygok csak, mert igazából madár ének, és kellemesnek tűnik, de ők valójában üvöltenek és veszekednek egymással, ugye? Tehát teritorium védés.
Hát ez egy jelző eszköz, jelzik, hogy én itt vagyok. Általában az, amikor védik a teritoriumot, egyébként teritorium határokon időnként ilyen kisebb-nagyobb harcok is lezajlanak madarak között, amivel megpróbálják tisztázni, hogy akkor hol is van a határ, de azért az ének az a nem agresszív jelzése, tehát hogy...
Az a behívogató akár
kicsit,
vagy a...
Hát meg egy kicsit a minőségét is jelzi az adott madárnak, hogy ő mennyire tud jól énekelni, milyen hangosan, és hát ugyanúgy, ahogy egy csomó más olyan tényező, ami egy madárnál jelzi azt, hogy ő erős és szaporodásra képes, mondjuk, hogy színes, vagy milyen tollruhát hord, vagy olyan dolgokat látunk rajta, ami egyébként nem tűnik előnyösnek, mondjuk egy páván a farok, de hogy avval mutatja, hogy ő egy jó minőségű egyed.
Mióta szerveznek ilyen madár megfigyelő túrákat?
A madár megfigyelő túránkat azóta szervezzük, amióta a Madártani Egyesület létezik, ami 1974 óta. Tehát, hogy lényegileg ez egy alap tevékenysége a szervezetünknek, mert azt gondolom, ez egy belépő a természet világában nagyon sokaknak, hogy egy kisebb sétán, túrán, egy megfelelő szakmai vezetéssel, akik alapvetően egyébként a Madártani Egyesület önkéntesei, akik a szakmai vezetést biztosítják, meg tudnak ismerni bizonyos szeletet a madárvilágból, illetve a természetből, és kedvet tudunk ezzel csinálni ahhoz, hogy a természetvédelemmel, vagy szélesebben úgy a természet megismerésével foglalkoznak azok, akik egyszer így eljönnek hozzánk. Azt érdemes még tudni, hogy a szervezetünk úgy épül föl, hogy helyi szervezeteink, helyi csoportjaink vannak, 30 országszerte, és ők szervezik helyben a programokat, így amikor mondjuk fülemülők éjszakájáról beszélünk, az nem arról szól, hogy Budapesten van egy program, hanem országszerte lényegileg mindenki a saját környezetében valószínűleg fog találni legalábbis a megyén belül egy olyan programot, amihez tud csatlakozni.
Gyakorlatban hogy kell elképzelni, mert nagyon nehéz összerakni, hogy mondjuk 20 ember megindul az erdőbe, és hogy a madarak ott énekelni fognak nekik, tehát ők biztos, hogy csöndben maradnak, vagy elröppennek.
Hát igen, tehát nyilván a túra a kezdetekor, akkor meg van beszélve, hogy hol a találkozó, akkor a túra vezetője ismerteti, hogy mi fog történni, és hát minden bizonnyal kéri arra, hogy csendben maradjanak, főleg, hogyha madárhang hallgatás a cél, illetve lehet, hogy ha valamilyen madár megfigyelési helyszín, akkor hogy hova fognak érkezni, és onnan körülbelül miket fognak látni, hogyan kell viselkedni, de aztán folyamatosan, amit tapasztalnak, azt elmondja, hogy hogyan lehet megismerni az adott madárfajnak a hangját, vagy hogyan lehet felismerni hogyan kell használni a távcsövet és a teleszkópot, és ezen keresztül hogyan lehet megismerni az egyes fajokat.
Ilyen technikai eszközöket is biztosítanak akkor önök egy ilyen.
Általában arra kérünk mindenkit, hogyha ha teheti, hozzon magával, de valamennyi eszközt szoktak a túravezetők maguknál is tartani, nyilván sajátjukat, de még talán egy-két pluszt is tudnak vinni, és hát itt megtanítják a látogatókat arra, hogy hogyan tudják ezeket az eszközt használni. Persze vannak olyan túráink, ahol már tapasztaltabb tagjaink egy izgalmasabb madár megfigyelő túrára mennek ki, ahol már jobban fölkészültek, ott is a ritkább fajok vagy a megfigyelésnek a különböző speciális igényei vagy lehetőségeit a túravezető tudja ismertetni.
Ritkább fajok. Mi mindenre bukkanhatunk, hogyha elindulunk? Mert nyilvánvalóan itt ugye hallottunk fülemülét, rigók azok folyamatosan üvöltenek, verébbel is találkozunk, na de ritkább fajok.
Hát ritkább fajok alatt értem azt, hogy mondjuk olyan fajok, amik Magyarországon csak átvonulnak, és egy ilyen, most már májusban a vége felé járunk a vonulásnak, de még mindig lehetnek olyan fajok, amik tartanak a költőterületre, és vagy egy például a budapesti csoportunknak a rendszeres túrájához csatlakozik valaki, például most a Kiskunságban lesz a következő, akkor olyan élőhelyekre mennek, ahol ezekkel a madarakkal lehet találkozni, vagy akár olyan ritka hazai költőfajokkal, mint a kerecsensólyom, vagy a túzok, vagy más olyan madárfajok, amik akár korábban a kipusztulás szélére jutottak, de szerencsére természetvédelmi intézkedésének köszönhetően sikerült ezeket megőrizni, és most már sok helyen meg is lehet figyelni megfelelő távolságból, megfelelő viselkedéssel, természetesen ezeket is mindig a túravezetők ismertetik, hogy hogyan kell ezt csinálni, illetve azt is, hogy ha mondjuk valaki maga megy madarat megfigyelni, akkor hova ne menjen, illetve milyen távolságot tartson azoktól a madarat, amelyek érzékenyebbek a zavarásra.
Említette, hogy a túzok is megfigyelhető, az országjáró Dévaványára fog látogatni. Túzok fesztivál lesz, és Cifra Szilvia már integet is nekem, hamarosan erről beszélgetünk, szóval itt össze is lehet kapcsolni a dolgokat, mert hogy ott is nyilván megfigyelik ezt a madarat. Ha jól tudom, egyébként Európa legnagyobb testű röpképes madara, túzok?
Így van, illetve a Dévaványa pedig egy túzokvédelmi központ, ahol a madaraknak a mentése után egy ideig tartják is a a sérült madarakat, vagy éppen a keltetett madarakat, de az a térség egyben az egyik legerősebb hazai túzok állománynak a területe. A Nemzeti Park igazgatóságok is, akikkel nagyon sokszor dolgunk együtt, szerveznek különböző túrákat, a Nemzeti Parkok természetvédelmi őrszolgálatának tagjai nagyon szakavatott vezetéseket biztosítanak. Például a túzokra a Kiskunsági Nemzeti Park is, Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságnál is szervezett túrákon is részt lehet venni.
Hogyha valaki most hallgatja az adást és gondolkodik rajta, mert tényleg én is kedvet kaptam most, hogy beszéltünk a túzokról, meg a Kerecsensólyomról, és a többi, hol tudja megnézni, hol kell jelentkezni, és mivel készüljön? Tehát mondjuk gyermekek is mehetnek? Csak
Mindenképpen.
Tehát, csak mondjuk általában hangosak, azért gondoltam.
Hát az a helyzet, hogy szerintem, ha a megfelelő közegbe kerülnek, akkor ők is úgy fognak viselkedni, ahogy nem az, hogy illik, ahogy ők is tudják jobban élvezni egy ilyen túrát. A programjainkon azért nyilván ezt hirdetjük, hogy mi az, ami kifejezetten családi program. Itt most egyrészt ebben az időszakban említettük a Fülemülék éjszakáját, ami kifejezetten ilyen, ez bárki csatlakozhat. Itt Budapesten egyébként mai napon lesz egy ilyen túra a Népligetben, mert ott is vannak fülemülék, illetve hétfőn is lesz egy ilyen esti túra a Naplástónál, de ez a hétvége nem csak a fülemülék miatt érdekes, hanem a Madarak és Fák napja is van, és Madarak és Fák napja kapcsán országszerte rengeteg programot szerveznek a helyi szervezeteink is, illetve lesz egy központi programunk is, nemrég hoztuk létre egyébként itt az MTVA közelében, a Mocsáros természetvédelmi terület szélén a Schmidt-Egon Madártan és Természetvédelmi Központunkat, és ott lesz az első ilyen családi napunk vasárnap, egész napos programokkal, be vannak szintén madár megfelelő sétáktól kezdve, gyerekprogramokig, különböző olyan állandó, illetve a nap során induló programok, amikhez bármikor lehet csatlakozni. A részletes program szintén a honlapunkon elérhető. Amit talán még fontos megemlíteni, hogy aki mélyebben érdeklődik, pedig nagyon várjuk a tagjaink sorában, nem csak profi madarászok a tagjaink, hanem mindenki, akit érdekel a természetvédelem, nem csak madarakkal foglalkozunk, két éltőkkel, hüllőkkel, emlősökkel, lepkékkel is, tehát hogy mindenféle egyéb érdeklődésű tagot is szeretettel várunk, és a helyi csoportjaink életébe bekapcsolva még sokkal több program lehetőség, illetve aktív cselekvési lehetőséget is tudnak kapni.
Ha jól tudom, akkor vannak túrák kezdőknek és haladóknak. Tehát a haladó madár megfigyelés az mondjuk 4 órát fekszem hason egy méteres optikával? Az már az a szint?
Hát az már a madár fotózás, hát, aminek az egy külön szabályrendszer, hogy szabad és hogy nem. Tehát egyébként arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy most ebben az időszakban, amikor a madarak költenek, akkor óvatosak kell lennünk azokon a területeken, ahol feltételezzük, hogy éppen valahol egy
fényképezés van. Szempontjából is?
Igen, tehát hogy etikailag a fényképezéssel azon zavarhatjuk a madarakat, tehát hogy mindenképpen amikor madár megfigyelés vagy madárfotózásról döntünk, akkor ezeket figyelembe kell venni, hogy ne zavarjuk azokat a madarakat, amiket meg szeretnénk örökíteni, vagy meg szeretnénk figyelni az élettevékenységeikben, de erről szintén a helyi csoportjaink vezetői, illetve a túravezetők részletes tájékoztatást tudnak adni. Ami még érdekes lehet, ami közvetlen mostani program, csak nem tudom felsorolni az összes madarak és fák napja környékén zajló programot, de például a nyíregyházi helyi csoportunk a Tiszán, Tokajtól hajós kirándulásokat szervez már sok éve az ottani parti fecske állomány megfigyelésére, és a hajókról mondhatom talán nemzetközileg is egyik legismertebb parti fecske kutató, Szép Tibor, aki a Nyíregyházi Egyetemén is oktat, vezet, és az ő szakvezetésével lehet megfigyelni azt, hogy hogyan élnek parti fecskék, és nyilván mindenféle más madár és állatfaj is a Tisza partfalaiban, amelyek otthont adnak a legnagyobb állományoknak.
Fantasztikus. Nagyon sok érdekes programról hallottunk, köszönjük szépen, és a jó idő adott, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy használja ki a hétvégi szabad időt, a szombatot és vasárnapot. Halmos Gergőnek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Most pedig egy hazai programot szeretnénk ajánlani önöknek. Dunakanyar Fesztivál lesz holnap Nagymaroson. A program célja, hogy élményszerű formában mutassa be a Dunakanyar természeti és kulturális értékeit. Az ingyenes esemény reggel 10 órától este 11 óráig programokkal, koncertekkel, vezetett túrákkal és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat. A vonalban itt van velünk Vég Mátyás, a Dunakanyar Fesztivál kitalálója és főszervezője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ahogy említettem, ön a kitalálója, megálmodója, szervezője. Mi volt a cél?
A cél az az volt, hogy megszületett az első gyermekem még 10 évvel ezelőtt. Én ezelőtt esti bulikat szerveztem, és gondoltam, hogy kéne váltani, és nappali eseményeket csinálni, és táborokat kezdtem a Dunakanyar és környékén szervezni, ami egy-két évig nem ment, aztán belobbant, és akkor jött az ötlet, hogy jó lenne kiegészíteni túrázással, kézműves foglalkozással és minden egyéb olyan programmal, ami számunkra örömöt ad, mint a család, mi öt tagú család vagyunk. És akkor a gyerekek is mondták, hogy szívesen hallgatnának Grillus filmos koncertet, akár én hallgatnék Pál Feri előadást, hogy kicsit fejbe rendbe rakjam magam, utána kirándulnék egyet. De nem vagyok profi túrázó, mert Pesten nőttem föl a betoncsungerbe, és ezért jobb, hogyha vezetett túrázás van. Úgyhogy nagyjából így állt össze ez, és úgy látszik, hogy egyre többen érzik ugyanezt a vágyat, hogy vezetett legyen akár egy kirándulás. Úgyhogy így szépen növekszik a fesztivál, most szerencsére az idő is velünk lesz. Az elején én próbáltam azt, hogy egy nap öt helyszínen vagyunk a Dunakanyarban, de akkor egy kicsit szétszakadtam, így most Nagymaros a bázis, és pár helyszín, tehát ilyen csillagtúraszerűen indulnak a túrák.
Körülbelül 3 hete túráztunk ott Nagymarosnál. Terveink szerint egy ilyen 2-3 kilométer laza séta, hát lett helyette 12 kilométer elég kemény menet. Hát az gyönyörű, gyönyörű, ott nem lehet megállni egyik helyen, egyszerűen menni kell, még azt nézzük meg. Szóval, hogyha ilyen szép a helyszín, még milyen programok vannak, amiket biztosan megtekinthetnek?
Mondom sorban, és akkor lehet is a programot akár bevésni. Egy szigetcsúcson kezdünk egy jogával, illetve egy kajakkenu túrával, utána lesz egy vezetett túra a prédikálószékhez és a Julianus kilátóhoz. 11-kor lesz egy párferi előadás, és utána lesz egy ilyen mentálhigiéniás beszélgetés, hogyha valaki szívesen folytatná ezt a gondolkodást. Déltől indul a Mahartnak egy sétahajózása, direkt ott a Dunakanyarban, Dömösig. Utána egykor egy kincskeresés a gyerekeknek, ahol kapnak egy kinyomtatott térképet. Fel kell fedezni Nagymaros kincseit egyénileg, és aki teljesíti az 5 pontot, és bepecsételi, megtalálja a pecsétet, az a végén ajándékot kap. Utána lesz kézműves foglalkozás a Német Nemzetiségi Tájházban, amúgy az a mi bázisunk, az ilyen gyerekközpont, illetve az kisebb előadásoknak. 4 órakor lesz kolompos együttes, azzal zárjuk a tájház programját, és utána kiköltözünk a Dunapartra, és ott lesz a Be Massive Horizon buli. Az ilyen elektronikus zene, de finomabb, okosabb zenék. Mindezt úgy, hogy nézzük a Salamon tornyot és a naplementét.
Fantasztikus. Ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy ennyi program, hány százalékon van az előkészület? Hiszen holnap nyitás.
Holnap meg tudom mondani. Elvileg már készülnek a sátrak, szóval úgy tervezzük, hogy minden rendben legyen. Az idő velünk van, és ez a legnagyobb kincs.
Igen, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Hát én nagyon szurkolok, és sajnos nem tudok menni. Most így végig hallgattam az egészet, és hogy ezt előbb be kellett volna vésni a naptáramba. Köszönöm szépen Vég Mátyásnak, Dunakanyar Fesztivál kitalálójának, főszervezőjének, hogy itt volt. Köszönöm szépen. És a stúdióba megérkezett Szifra Szilvia, bár igazából nem is mindent, de sokat elmondtam, hogy...
Igen, igen, sok mindent elárultál az országjáróról, ami holnap 10 óra helyett 11 órakor kezdődik, mert hogy a Túzok Fesztivál helyszínére érkezünk majd Éva Ványára, és ugye hát a túzokról már itt egy mondatot szóltatok az előzőekben. A magyar természetvédelem emblematikus madara, mert hogy nagyon kötődik a magyar pusztához, a füves puszta az ő otthona, miközben alkalmazkodik a mezőgazdasági telepítésekhez is, hiszen fészkelni a repce és egyéb ilyen vetett kultúrában szokott, és ott rejtőzik el. Nagyon kevés volt az egyet szám a 80-as években, és ezért a magyar természetvédelem hát úgymond a megmentésébe kezdett, és létrehozta Déva Ványán a Túzok rezervátumot. Egyébként büszkék lehetünk erre, mert ez Európa legnagyobb összefüggő túzok fészkelő helye, és hát ez a madár, ez pedig nagyon különleges, mert a legnehezebb madár, amely azért a levegőben hosszú távon tud repülni, de azért mégis inkább földlakó, a tojó az kisebb, de a hímek akár 16 kg-ot is nyomhatnak, úgyhogy egy igen különleges madár lesz a holnapi országjáró főszereplője, lesz itt madárgyűrűző bemutató, ragadozó madarak bemutatása, solymász bemutató, az országjáró hallgatóit bevisszük a túzok neveldéve az óvodába, mert hogy ugye a természetvédelmi örök kikeltik azokat a tojásokat, amelyeket elhagyott az édesanyjuk, és visszaviszik aztán a természetbe, visszavadítják őket. Szóval a természetvédelmi műsor lesz, amellett, hogy nem feledkezünk meg Déva Ványa értékeiről is, úgyhogy lesz itt bivajgulyás, lesz itt cirokszára tekert kürtös kalács, pásztor életbemutató a hagyományokkal, furulya szóval, régi mesékkel, úgyhogy Déva Ványa természeti és kulturális értékeiről is természetesen szólunk az országjáróban.
Fantasztikus. Nem tudok elszakadni a Túzoktól, ugye puszta óriásának hívják, így és van. Ha jól tudom, akkor majdnem 2,5 méter a szárny fesztávja.
Gyönyörű madár egyébként, igen. És ez a piszkos, barna, fehéres torruhája, egy nagyon jó rejtő szín, ugye elrejtőzik a vetésben, elrejtőzik a földön, úgyhogy egy nagyon szép madár, és én azt gondolom, hogy viszonylag keveset beszélünk róla, és ugye az előzőekben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetője volt a vendégetek, hát az MME-nek is, és a Körösmaros Nemzeti Parknak is az embléma madara, aki figyelt, holnap lehet, hogy nyer. Na mindegy, ez most egy ilyen kis szakmai megjegyzés volt. Szóval, hogy a Körösmaros Nemzeti Park területére, Déva Ványára hívjuk holnap az országjáró hallgatóit, és persze a madarak a művészetben is ott vannak, úgyhogy délután festett és grafikusan is megjelenített madárvilágról is beszélünk majd, és hát persze a madár motívum a hímzésvilágban is jelen van, úgyhogy Déva Ványa környékén a hímzőasszonyokkal is beszélünk, és lesz tánc, zene, muzsika, úgyhogy igazi jó hangulatot ígérhetek most is az országjáróban.
Ahogy azt megszokhattuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
És kedves hallgatóink, ez volt a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Hétfő délelőtt adásunkban szó lesz majd arról, hogy milyen láthatatlan veszélyek leselkednek a vezetőkre az autókban, amitől gyorsabban kifáradhat egy sofőr, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes pénteket, szombatot, vasárnapot, vagyis szép hétvégét. Balogh Tamást hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.